Légy erős kősziklám, ahová mindig mehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklavárom. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 62. Zsoltárt énekeljük, annak az első és negyedik versét, az én lelkem szép csendesen.
Az én lelkem szép csendesen, nyugszik csak az Úristenben, mert csak ő az én üdvösségem, ő nékem erős kővárom, megtartom és én oltalmam, minden gonosztól megment engem. Azért szívem reménységet, csak az Úristenben vesed, így csak az ő segedelmével, ő nekem magas kőszálam, oltalmam és erős bástyám, hogy soha ne tántorodjam el.
Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Nem éltem még a fők színén, de értem meg születtél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezem, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön.
Két igét hagy olvassak még fel. Az egyiket Péter első levele második részéből olvasom. Mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr. És a zsidókhoz írt levélből is olvasok egy mondatot, az pedig így hangzik: aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúnak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Foglaljuk el a helyünket. kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet! Kicsit kiragadtam ugyan ezeket az igéket, de hát azt hiszem, hogy a gyakorlottabb ige hallgatók azok világosan látják, hogy itt a hamisítatlan tej a Péter levélben, azaz evangélium az Isten jóságának a megtapasztalása. A zsidó levélben pedig a Krisztus követés önállóságáról, a keresztény ember ítélő képességéről, autonóm voltáról, nagykorúságáról van szó, és most amikor a kettőt egymás mellé tesszük, és így gondoljuk végig a keresztény szülők, keresztszülők feladatát, a reájuk bízott gyermeknek a lelki fejlődését. És először talán nem árt az se, ha egy pillanatra végig gondoljuk, hogy mi, mint szülők, keresztszülők vajon nagykorúak vagyunk-e. Hogy tudnélik, lehet, hogy még ott a farzsebbe vagy a retikülben, dugiba van egy ilyen kis cumis üveg, ugye, sok felnőtt van így, és hát bizony a hitéletünkben is van ilyen kis megrekedés. Picit néha aggódom, amikor a boldogan nézzük a halacska avoda tömérdek gyermekét, és aztán eltünedezik egy csomó gyermek, annyi volt, azt viszi magával, és az ovis szint. És az lesz az életében lehet a táplálék, az is valami persze, csak ezt ilyen zárójelben mondom, és nagyon fontos az a munka, és mindent megteszünk érte, de azért az csak meg kell kérdezni magunkat, hogy el vagyok-e választva az anyatejtől, felnőttem-e, mint keresztény ember, mint nagykorú ember. Mert azt tudom, hogy ki vagyok választva, de ugye el is kell lenni választva már a gyermekkortól. Vagyis azt jelenti, hogy az Isten képűségbe, az én Isten képű mi voltomba ágyazott én képem, személyiség képem kell, hogy megváltozzon és felnőjön, hogy tudok-e jól dönteni és megkülönböztetni. Ez itt a nagy-nagy kérdés, hogy arra eljutni, ez a keresztény nagykorúság, hogy megkülönböztetni a jót és a rosszat, és dönteni mellette, tudnék a jó mellett. És én azt gondolom, hogy egy igazi nagy és egyben szépséges feladata a szülőnek, keresztülőnek, hogy ilyenné nevelje a gyermeket, hogy nem csak az ismeretben, nem csak a tudományban legyen esetleg a sportban, művészetben, ízlésben nagykorú, hanem legyen a hitben is nagykorú. És ez nagy feladat. Tehát ez annál több, mint ami most majd elhangzik a fogadalom tételben, hogy úgy neveljük, hogy majd konfirmáljon a gyermek. Lehet, hogy minden esetben valahogy hozzá kéne tenni, hogy az igazi majd a konfirmáció után jön. Ugye? Akkor ott dőlnek el a dolgok, amikor éppen már elkezd leválni rólunk, hogy a nagykorú szeretne lenni. Hát főként itt van a nagy feladat, tehát kezd ilyenkor önállósodni, de nagyon figyel, kit figyel, a szüleit figyeli. Korábban is, de ott lesz igazán a stratégiai választóvonal, mert ez lesz a próbája, ami felnőtt keresztény hitünknek. Ez lesz majd a próbája. Tehát ez azt is jelenti, hogy nem csak a gyereknek kell fejlődni, szépen növekedni, testileg, lelkileg, hanem bizony a szülőnek is. És Isten adja ezt, hogy együtt növekedjenek, és Isten adja, hogy az ő lelke áldása ez tudatosítsa mind a szülőben, és később aztán a gyermekben is ezt a nagy-nagy ajándékát az Istennek, hogy felnövünk a hitben, és képesek vagyunk arra a lelki-szellemi gazdagságra, amire ő elhív bennünket és elválaszt. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg most a szülők és keresztszülők fogadalomtételét, kérem, hogy álljunk fel, és megkérdezem először is, hogy akarjátok-e, hogy ez a kicsi gyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek ezt a gyermeket, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt, a gyülekezetben. Felejétek, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember, ti szent fogadalomtételeteket, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most meghajtjuk a fejünket imádságban, és hálát adunk a gyermek életéért. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, megköszönjük neked ezt a kisgyermeket, köszönjük azt, hogy egészséges testben, lélekben, szellemben épp. Köszönjük, hogy olyan helyre születhetett, ahol minden körülveszi, és minden szeretetet, minden megkap külső és belső dolgokat, amik ahhoz szükségesek, hogy ő biztonságban növekedhessen, örülhessen az életnek. És most hagyj könyörögjünk azért, hogy a te gondviselő szereteted legyen mindvégig ő vele, hiszen azt is tudjuk, hogy mennyire nincs kezünkben semmi. De azt is tudjuk, hogy mi a te kezedben vagyunk, és oda szeretnénk most ezt a kisgyermeket is ajánlani. És kérünk arra, hogy a te ígéretedet teljesítsd be, és pecsételd el magadnak a te szent lelked által, ezt a sákramentum által. Amen. Márton, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Kérem, hogy forduljanak a gyülekezetben. Keressük ki az énekes könyvünkben a 286. dicséretünket, és énekeljük, ahogyan ki is van téve az első három verset, aztán a 7-től a 13-ig, 286. Jerdicsérjük az Istennek fiát.
Thank you.
segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megíratott a mi számunkra a 41. Zsoltárban.
Boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi azt, és élteti azt. Boldog lesz a földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának. Az Úr megerősíti őt az ő beteg ágyán, bármilyen az ágya, megkönnyített betegségében. Én azt mondtam, Uram, kegyelmezd nékem, gyógyíts meg lelkemet, mert vétkeztem ellened. Ellenségeim rosszat mondanak felőlem. Mikor hal meg, és vész ki a neve? Ha látogatni jön be valaki, hiába valóságot beszél. Szíve álnokságot gyűjt össze magának, kimegy az utcára, és beszél. Minden gyűlölőm együtt suttog reám, gonoszat koholnak ellenem. Istennek átka szállott ő reá, s mivel, hogy benne fekszik, nem kél fel többé. Még az én jó akarom is, akiben bíztam, aki a kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem. De te, Uram, könyörülj rajtam, és emelj föl engemet, hadd fizessek meg nékik. Abból tudom meg, hogy kedvelsz engemet, ha ellenségem nem újjong felettem, engem pedig fekhetetlenségemben támogatsz, és színed elé állatsz mindenha.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Magasztalunk téged, édesatyánk, és dicsőítünk azért, mert megtapasztaltuk a te gondviselésedet a mögöttünk lévő hetekben is. Köszönjük néked azt, hogy most itt lehetünk, és előkészítetted és elkészítetted a te igédet, hogy hozzánk illő táplálékká és eledellé legyen. És köszönjük, hogy nem az ige hirdető személyét nézed, nem is az ige befogadójának készségét, hanem a te kegyelmed szerint osztod a te ajándékaidat mindenkinek, személyválogatás nélkül. És hadd könyörüljünk most azért, hogy így lehessünk itt ezen az Isten tiszteleten, ne csak feledékeny hallgatóként, ne csak úgy, mint aki egy pillanatra beletekint a te szabadságod tökéletes törvényébe, mint aki hall valamit, aztán el is illan füléből, hanem úgy, mint akit szíven talál és megszólít az íge, mint aki élete legfontosabb ügyében hall megint valamit, ami előre visz, ami vigasztal, ami épít, ami távlatot nyújt a te szent lelked és igéd a te akaratodban. Így kérünk, így légy itt közöttünk, áld meg bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Áldás, békesség! Ez cintrogás volt, akkor még egyszer. Áldás, békesség! Ez az, mint már tudja a nép, hogy itt vagytok. Hát egy kicsit a felnőttes dologról fogok most beszélni, de hát mit csináljak, ha ez van éppen előttem. Azt azért ti is tudjátok, hát főleg a lányok, ugye, hogy vannak a világban nagy divatcégek, és árulnak kozmetikumokat. Ki tud egyet mondani? Én kettőt tudok, úgyhogy. Hát például a Dior, ugye? Azt hiszem, hogy ilyesmi. L'Oréal. Na? Mi az? Avon, na kérem szépen, Avon. Az egyébként nem jó szó, mert héberül azt jelenti, hogy a bűn, úgyhogy ez csak úgy eszembe jött mindig, ha az Avonra nézek. Na de igaz is ez, mert ugye ezek nagyon drága szerelések, vagy ilyen kozmetikumok, rúzsok, mindenféle festékek, púderek. És időnként valamelyik cég jön ilyen laboratórium, és bevizsgálja mondjuk a rúzsokat, a méregdrágákat, és akkor kiderül, hogy kínos a helyzet, mert a legolcsóbb anyagokból van pacsmagolva a világhírű cég méregdrága rúzsa. Hát ez nem valami szép dolog, igaz? Úgyhogy jó lesz, ha figyeltek oda, hogyha megnőttek, hogy mit vesznek, de ez azért gondolkodtatott el engem, nemrég olvastam erről valami kimutatást, hogy tanítson meg ez bennünket arra, mit is jelent az, hogy megvizsgálni valamit, hogy egy kicsit mögé nézni, mélyére nézni, egy nagyon jó kis szó van a Bibliában, ez így mondja, hogy doki madzei, ne bőjön a doktor bácsi, ugye a doki, aki vizsgál, ugye megvizsgál, hogy azt jelenti, hogy legyünk igényesek, és vizsgáljuk meg a dolgainkat, és mindent, amit csinálunk, legyünk igényesek, ne higgyünk a külsőségeknek, a festéknek, a púdernak, ahogy ezt mondani szokták, ugye, hanem vizsgáljuk meg, legyünk igényesek a barátságban, hogy kivel barátkozunk, legyünk igényesek a játékban, mit játszunk, hogy viselkedünk, a beszédben is legyünk igényesek, és legyünk igényesek a szórakozásban, és hát az se baj, ha a tanulásban is kicsit igényesek vagyunk. Ugye ezt jelenti ez, hogy az igényes ember az megnézi, mit vesz a kezébe, mit néz, mit használ, és így tovább. Érthető, amit mondok? Akkor köszönöm szépen, szervusztok, áldás, békesség. A 176. dicséretünket énekeljük, szent, szent, szent a seregeknek, Ura. Istennek igéjét olvasom, a János evangélium a 16. részéből, és annak az első 15 versét fogom felolvasni. Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok, a zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez, és mindezt azért teszi, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá, én megmondtam nektek. Kezdettől fogva azért nem mondom ezeket nektek, mert veletek voltam, de most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. És közületek senki sem kérdezi tőlem, hová megy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog megdicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek, mindaz, ami az atyáé, az enyém, azért mondtam, hogy az enyémből meríti, és azt jelenti ki nektek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, Jézus búcsú beszédeinél tartunk, és hát valóban nem könnyű eledel a János evangéliumának, különösen ez a része, de azt hiszem, hogy a sok-sok üzenete és a sok-sok ajándéka az bőven kárpótol bennünket. Fejezeteken keresztül tulajdonképpen a vigasztalás beszédeit adja elénk az evangélium. Jézus a magukra maradó tanítványokat vigasztalja, erősíti. Az jutott eszembe, amikor az igével foglalkoztam, hogy onnantól kezdve, amikor az ember kikerült a maga eredeti otthonából, a neki készített otthonból, az édenből, azóta vigasztalásra szorul. Végig lehet menni az egész Biblián, az egész üdvösség történeten, és azt látjuk, hogy a végig húzódik benne az Isten folytonos vigasztalása. Ne félj, én veled vagyok, folyton erősíti ez. Sokszor, ugye sok százszor is előfordul ez az ige, aztán megszólal Ézsaiásnál a fogságban, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, és aztán Jézus vigasztalja az ő népét itt az utolsó napokban, amikor már nagyon félelmetes a helyzet, és már lehet azért sejteni, hiszen ő maga is mondja, hogy következik a nagy tragikus esemény sorozat, és mindez ne csak elhordozzák, elviseljék, valahogy túléljék, hanem erős lélekkel álljanak meg benne, akkor is, amikor már nem lesz testileg közöttük, mert valami véglegesen meg fog változni, azt mondja is, hogy többé nem láttok engem, de azt mondja is, hogy ez nem végzetes változás, mert újat kezd az Isten a világgal, és ebben a tanítványoknak nagy feladatuk lesz. Ők maguk is vigasztalóvá fognak válni, prédikálni fogják az evangéliumot, apostolai hirdetői lesznek. Hát a felolvasott résznek, hogy az elején Jézus az üldözésekről beszél, ez nem tűnik van nagyon vigasztalónak, és azt mondja, hogy ezeket azért mondom, hogy meg ne botránkozzatok. És nagyon kemény igazságot mond, hogy szembesültök azzal, hogy üldözni fognak benneteket, sőt, aki üldöznek benneteket, meg lesznek róla győződve, hogy istenes cselekedeteket hajtanak végre. Hát mi ebben a vigasztalás? Hát éppen az, hogy Jézus nem hallgat el semmit. El fog jönni az óra, és majd emlékeznek rá, hogy a Mester megmondta előre. És ez is benne van az ő követésében, hogy ne rendüljön meg a hitük, hiszen Jézus maga is átment, mindezen mégpedig győztesen ment át. Vagyis nem választja Jézus a vigasztalásnak azt a, mondjuk így, hogy olcsó módját, hogy elhallgatja az igazságot. Hogy aztán, amikor majd bekövetkezik, akkor annál nagyobb legyen a csapás, a keserű valóság. De éppen ellenkezőleg azt mondja, hogy emlékezzetek rá, én megmondtam nektek. Mert jól tudja, hogy az ilyen vigasztalás, tudnilik, hogy elhallgatni az igazságot, az bizony álságos és ideig való. És hát be kell vallanunk, hogy nagyon sokszor választjuk mi a vigasztalásnak ezt a módját, hogy elhallgatjuk a valóságot. Nem is akarom én ezt itt most ilyen nagyon sarkosan, és én nem tudom, milyen fölénnyel mondani, de hát a betegek vigasztalása, gondoljunk csak a betegek, a súlyos betegek vigasztalását, nem könnyű dolog, ugye? Nagyon nagy dilemma, az orvosoknak is nagy dilemmája ez, hogy ezt a példát hozzam. De azért azt gondolom, hogy van egy magasabb szintje a vigasztalásnak, az igazság ismeretében, a hívő embernek, a hívő ember igényelje az igazságot, és úgy igényelje a vigasztalást, mert nem azért, illetve tulajdonképpen azért, hogy világosan tudja azt, hogy a legkeményebb igazság sem a végső igazság. Van pártfogónk, aki egyetlen szempillantásig sem hagy el, hanem mellettünk áll és támogat. El kell készülni még arra is, hogy vigasztalható legyek. Ugye? Így nevezi Jézus a Szentlélek ajándékát ezzel a szóval, a Károl ugye vigasztalóról beszél, a műfordítás pártfogóról, ugyanaz a szó helyes mind a két fordításban. Ugye először is közli azt a szomorú tényt a tanítványokkal, hogy elmegy, de mindjárt vigasztalja is őket, mondja, hogy jobb nektek, ha én elmegyek. Ez a mondat nagyon megkapó, ez egy nagyon fontos mondat, ez sem olcsó vigasztalás, mi szoktuk mondani, jobb így, meg hasonló ilyen közhelyeket mondunk, hanem ez azt jelenti, hogy az Isten szabadító nagy tetteinek a sorában mindig valami jobb következik. Amikor Jézus elmegy, akkor valami jobb fog következni, elküldi a pártfogót, az ő lelkét. Mert a testélet ige az tulajdonképpen, mondhatjuk így, hogy testbe zárt ige is volt, amíg itt volt. Az a csodálatos 3 év, az behatárolt volt térben, időben, földrajzilag. Palesztina kicsi országában mutatta meg az Isten országa erőit, evangéliumát, és azt mondja Jézus, hogy mostantól kezdve a lélek egyetemességében lesz jelen. Jelen lesz Jeruzsálemben, ugyanaz az Úr ott lesz majd Kis-Ázsiában, a damaszkuszi úton, amikor éppen Pál megy arra, vagy a birodalom valamelyik szegletében. Ezért jobb nektek, hogy én elmegyek. A tanítványok nem csupán emlékezni fognak a mesterre, hogy miket mondott, meg hogy csinálta, próbáljuk meg utánozni, hanem megtapasztalják azt, hogy ő velük van, bárhol is mennek és bárhova is kerülnek a misszió során. Hát ezért jobb nekik, hogy Jézus elmegy. Jézus nagyon nagy dolgokat mond itt, azt mondja, hogy addig nem jön el a pártfogó, amíg ő el nem megy. Hát mi ennek az üzenete, miért olyan fontos ez? Azért, mert azt jelenti, hogy az ő elmenetel, ez az atyához való elmenetel, azaz az ő megdicsőülése. A megfeszített, a feltámadott Úr megy az Atya jobbrára, hogy a hitvallásban mondtuk, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Ez a Krisztus teljessége. Ez az elvégeztetett győztes Krisztusa, és a lélek, az ő lelke ezt a teljességet hozza el. Tudnélik, a megfeszített, a feltámadott, a halált legyőzött, az Atya jobbjára ült dicsőséges Krisztus teljessége jön el az ő lelke által. És így áll a tanítványok mellé, így lesz az ő pártfogójuk a bajban is, üldözésben is, akár nyomorúságos időkben. Ez a pártfogó áll az övéi mellé. És megtapasztalják az övé is, tudják, hogy kihez lehet fordulni bizalommal, hogy az énekben is ott van, hogy Krisztusom segély el ne hagy, pártfogónk végig te maradj. Mi a munkája a pártfogónak azon kívül, hogy mellé áll az övéinek, de nem csak támogat, hanem az ő jelenlét a világban valóban újat kezd, új korszakot, és pedig így mondja az ige, hogy leleplez, Károly szerint megfedd, feltár napvilágra hoz, az Isten lelkének a világosságában sok mindent meglátnak az övéi, mert ő ezt feltárja. Azt jelenti, hogy a világ rossz szelleme az igyekszik fátyol mögé rejteni, vagy éppen vakká tenni vele szemben az embereket, tudnélik azzal szemben, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. De és hát érdekes, miért pont ez a három? Azért, mert az embert ez a három taszítja a kárhozatba. Tudnélik, az első tévedés, hogy így mondjam, az, hogy nincs bűn. Relatív az igazság. Ez a második tévedés, a harmadik pedig az, hogy végül is nincs ítélet. Nincs végső számadás, mert egyébként jaj, ha lesz, ugye? A mai ember vigasztalásra vágyik, szokták mondani, nem arra, hogy még ijeszgesse is az egyház, hogy bűn meg ítélet. Ugye vigasztalni azt, igen. De ez a vigasztaló egyben az, aki feltár, aki rámutat és leleplez. Mert enélkül a vigasztalás csak olcsó vigasztalás lehet, nem ér semmit és nem vezet sehova, és legkevésbé nem segít át a halálból az életbe. Az világ szellemének a világából, az Isten világába. Tehát érdemes ezt a hármat legalább röviden megnézni, mit is jelent ez, mit mond róla az ige, hogy mi a bűn. Az, hogy azt gondolja a világ szellemétől átitatott ember, hogy Jézus nélkül is lehet hinni. Tehát ne azt gondoljuk, hogy elloptam valamit, az is bűn persze, de nem az a bűn, ugye? Nem az, hogy Jézus nélkül is lehet hinni, és ne a világvallásokra gondoljunk, hanem söpörjünk a saját házunk táján. Nélküle, Krisztus nélkül a hit filozófia, lehet privatizálni a vallást Krisztus nélkül, ma nagy divat kitalálni egyet, csinálok egy vallást, írok egy könyvet, jó a reklámja, akkor meg egy csomó pénzt is keresek vele. Ezek a dolgok így működnek, nincs benne Krisztus. Tehát mi a lényege a Krisztus nélküli hitnek? Az, hogy a saját képemre formálom az Istent. Ösztönösen is erre törekszünk egyébként, hogy én kérek, követelek, ő meg teljesít. Ugye ez a bennünk van már szinte kicsi korunktól kezdve. Jézus az atya képmása, az atya ikonja, mondja az ige, és bennünket erre a képmásra akar átformálni, nem pedig a mi képünkre akar elváltozni. Ő benne hív minket az Isten, Krisztusban ez az ő hangja, az ő igéje, és ezt érteti meg velünk a pártfogó. Tehát mi a bűn? Nem a tévedéseink sorozata, hanem az, hogy nem hallgatunk rá, nem hiszünk benne. De milyen nagy vigasztalás is van ebben a leleplezésben, tudnélik, hogy ebben a szellemi zűrzavarban az övéi tisztán hallják az ő hangját, követik őt. Benne az atya hívja haza gyermekeit, ki mindent megtett érettünk, és készen van a helyünk. Hát a világ szellemében élő ember ezt utasítja el, valami könnyebb, valami kellemesebbnek látszó útért, ami bizony oktalanság, önpusztítás, ez a bűn. Szóval a másik, hogy mi az igazság? Hát nagyon különös ez a mondat, az, hogy én az én atyámhoz megyek. Hát ebben mi a tartalom? Hát nagy evangélium ez. Jézus az atya jobbján gyakorolja az ő közben járói tisztét. Ez az igazság. Azt jelenti ez, hogy az én ügyemet képviseli az Isten előtt. Az én igazságomat, tudnék igaz voltomat, nem azért, mert én igaz vagyok, hanem azért, mert ő megigazít engem, ugye mondja a hitvallás. Az azt jelenti, hogy az ő közben járása hathatós, általa, miatta tekint úgy rám az atya, mint hibátlan, szeplőtlen gyermekére. De oda vitte az ő szenvedését, halálát, mint váltságdíjat, mint engesztelő áldozatot érettem. Ez az igazság. Ugye a mi posztmodern világunkban ugye igazságok özöne van, és mindenkinek igaza van. De ez a mindenkinek igaza van, és soha senki nem téved, legalábbis nem nagyot. nincs mit megváltoztatni. A hívő ember ebben az igazság áradatban felmutatja ajándékba kapott igazságát, és örvendezik felette, és nem fél, és vigasztalódik. Az ítélet pedig azt mondja Jézus, hogy a világ fejedelme megítéltetett abban a pillanatban, amikor Jézus elkiáltotta az elvégeztetett szavát a kereszten, akkor nem csak néhány embernek mondott valamit, hanem az egész szellemi világnak bejelentette, hogy valóban elvégeztetett, vége van a nagy műnek, és fölcsapódtak a, mondjam így, az ajtók, a zárak, a bilincsek lettek porrá, mondjam, végső és végleges börtön, nincs többé ott a zár, nincs többé hatalma világ fejedelmének, ez a legnagyobb vigasztalás, amelyre egyszer kivétel nélkül mindnyájunknak szükségünk lesz, és milyen jó lesz, amikor eljön a végső óránk, ahogy mondja Jézus, emlékezünk Jézus szavára, vigasztalására. Elvesztette a börtönőr a mandátumot, az állását, mert elvégeztetett. És mindez azonban nem csupán tudomásul szolgál, hanem arra késztet bennünket, hogy törekedjünk a teljes igazságra. Azt mondja Jézus, hogy az igazság lelke elvezet benneteket a teljes igazságra. Engem fog dicsőíteni, enyémből merít, mindaz, ami az atyái, az enyém. Ezzel fejezi be ezt a részt az ige, tehát Jézus az övéit nem csak feladatokkal bízza meg, hanem beállítja egy szellemi folyamatba, egy egyre mélyebb, egy egyre gazdagabb Isten ismeretre, hogy a keresztségben próbáltam valamit erről már mondani egy mondatban, de egyszerű képpel próbálom ezt megvilágítani, hogy az emberi kapcsolatunkban úgy van, hogy megismerünk valakit, akkor ez mindig egy izgalmas, sokszínű élmény, mert olyan sok új jön, olyan sok váratlan, jóértelmű meglepetés, mi minden lakozik valakiben, aztán ugye eltelik az idő, megismerjük egymást, a dolog már nem akar fejlődni, és akkor úgy beáll a barátság, vagy kapcsolat, vagy bármi, egy kicsit unalmas dologgá, és ugye az egész életünk az így a kapcsolatok, hát mondjam, kicsit unalmas, laza halmazába zajlik. Könnyen ilyenné válik az Istennel való kapcsolatunk is. Megszokott kicsit, ilyen olyan unalmas. Most az Isten lelke és az ő igéje azonban egyre táguló, egyre mélyülő ismeretre, közösségre vezet bennünket. Hát, ha csak a Bibliát próbáljuk ugye végig böngészni úgy igazán mélyen, akkor rájövünk arra, hogy hát sajnos már nincs elég időm hátra, hogy ezt úgy alaposan végig tanulmányozzam. Lehet, hogy oda át kell majd folytatni, egy pár dolgot még ott meg kell tanulni. A teljes igazságra vezet el bennünket Jézus, és nekem meggyőződésem, hogy ez nem itt lesz, hanem oda át. Hogy idétlenül mondjam, oda át van a teljes igazság, és nem itt, és mi odafelé megyünk. És ez azt jelenti, hogy olyan kibeszélhetetlenül gazdag az Isten, hogy nem fogjuk ilyen értelemben megismerni őt sem, egymást, és ez vigasztaljon bennünket, hogy a nem mindig felhőtlen emberi kapcsolatainkban, meg-meg szürkülő hitünkben nem kis tartalékok vannak, éppen azért, mert ő a teljes igazságra vezet el mindnyájunkat. És eszembe jutott, amikor ezen gondolkodtam gyerekkoromban, hogy bennem idejött egy félelem, hogy mi lesz velünk a mennyországban. Hát egyrészt állandóan zsoltát kell énekelni, ugye? És hát, ott jó, hát persze, ott vagyunk, de hát ismerem. Ugye, hát ez még akkor nem tudtam, hogy mit jelent a teljes igazság. Azt, hogy soha nem jutunk el odáig, hogy ne adna mindig valami újat és gyönyörűségeset az Istennel való kapcsolatunk és a megdicsőült szentekkel való közösségünk, és egy fejezettel előbb olvastuk Jézus szavait, hogy és legyen ez a befejezés, ezt mondja Jézus, és azt mondom, ez is erre vonatkozik, hogy az én örömöm legyen bennetek, hogy örömötök teljessé legyen. Isten áldjon meg bennünket. Amen. Keressük ki a 393. dicséretünk második versét, Él az Úr áll ígérete. Urunk Istenünk, mindünket is megítél a Te igéd, mind bűn, mind az igazság, minden világ fejedelme tekintetében, mert nagyon sokszor nem ismerjük fel, de megköszönjük azt, hogy egyre inkább és egyre többször ez megtörténik, mert a Te igéd és a Te lelked az arra a bölcsességre vezet bennünket, hogy meg tudjuk különböztetni a Te lelkedet a világ lelkétől, még akkor is, ha sokszor vonzó csomagolásban jelenik meg, ha sokszor megpróbálja megcsalni a mi szívünket. És hadd könyörögjünk a mi gyülekezeteinkért, a mi egyházunkért, amelyikben annyi kincset, gazdagságot helyeztél el. Köszönjük azt, hogy az idei esztendőben is újra fedezhetjük fel mindazt, amivel tanítasz bennünket hinni, új ismereteket adsz, amiben növekedik a mi hitünk, a mi életünk, lelkünk, szellemünk. Könyörgünk, édesatyánk, azért, hogy ebben a sokszor nagyon nehéz helyzetben legyen vigasztalása a mi hívő népünknek, hogy ők maguk is vigasztalni tudjanak azzal a vigasztalással, melyel ők is megvigasztaltattak. És így könyörgünk most különösképpen a gyászolókért, azokért, akiket szomorúság ért, akik megtapasztalták azt, hogy erőtlenek az emberi szavak, tapasztalják meg azt, hogy a Te igéd az soha nem erőtelen a vigasztalásban sem. Légy velünk a héten, és elédbe visszük most a betegjeinket is. Vigasztald, gyógyítsd és erősítsd őket, és hadd könyörögjünk mindenkiért, aki nehéz helyzetbe kerül ezekben a hetekben, hónapokban, hogy erős lélekkel tudják kiállni a vészt. És könyörgünk azért is, hogy el is tudjuk végezni feladatunkat, akár a munkahelyeinken, a világban és kiváltképpen otthon, szeretteink között. Könyörgünk, édesatyánk, a kicsinyekért, a gyermekekért, az óvodáért, és könyörgünk minden kisgyermekért ebben az országban, aki hallott rólad, és kiáltképpen azokért, akik semmit sem tudnak rólad, és úgy növekednek fel sokszor a világ szellemétől elsodortatva. Könyörgünk azokért, akik nagyon megszomorodtak és nagyon megrettentek szörnyű események hatására, néha úgy érezzük, hogy lassan bekerítenek ezek bennünket, adj nekünk erős lelket és vigasztalj mindnyájunkat. Áld meg dolgainkat, munkáinkat, melyet te dicsőségedre és egymás javára végzünk. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretném hirdetni a alkalmainkat a mai napon. A kisifi, a Miolaféle az 5 órakor van konfirmáltak itt 16 órakor. Hirdettem azt, hogy hétfőn este 6-kor gazdasági bizottsági ülés van, ami előkészíti a keddi presbiterit, és azért kérem, hogy a presbiterek, jelenlévő presbiter testvérek írják alá a jelenléti ívet. A baba-mama körös meg lesz tartva. Szerdán az alkalmak meg lesznek tartva, 10 órakor bibliaóra és 17:30-kor gyülekezeti foci. Csütörtökön is reggel a bibliaóra és a hétvégi ifjúság és konfirmandus órák is meg lesznek tartva. Szeretném hirdetni a gyülekezetnek, hogy 2 héttel ezelőtt vettünk búcsút Vígvári Jánostól, aki 78 évesen hunyt el. Ravatala felett az igét a 49. Zsoltár alapján hirdettük. Csak Isten válthatja ki lelkemet a halál kezéből, amikor az megragad engem. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családra, a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlva őket. Hirdetem azt, hogy megkereszteltük Tompos Mártot, Bodor Zsófia és Tompos Dániel gyermekét, Isten áldását kérjük a családra, kicsire és az ő egész életükre. És most átadom a szót akkor Németh Gézának. Mármint a gondok úrnak, bocsánat, csak ide írtad a neved, aztán felolvastad.
Úgy hívnak. Kedves testvérek, megkezdődött az adóbevallások készítésének időszaka. Ebben a szezonban az egyik 1%-ot a közegyháznak, a Magyarországi Református Egyháznak, a másikat pedig gyülekezetünk alapítványának, a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak ajánlhatjuk fel, és kérem a testvéreket, hogy ne csak saját maguk, de ismerősi körükbe is terjesszék azt a gondolatot, hogy nem igaz, hogy az állam tartja el az egyházat a hívek tartják el, a mi gyülekezetünknek az állam meg kanyi fityinget se juttat. Tehát gyülekezetnek mindenféle adománya és ilyen iránya, ez fontos, és nagyon sok téveszme terjedt el ezzel kapcsolatban, tehát fontos ezt tudatosítanunk magunkba, és azoknak a számára is fontos ez a tudatosítás, akiknek úgyis mindegy. Hogyha úgyis mindegy, akkor legalább valami jó helyre adják. Megjelent a gyülekezetünk 2009-es naptára, 200 forintos áron elvihető a pénztárosi asztaltól, ez is egy tanulságos dolog, két program már benne van. Azt szeretném közben kérni, hogy aki esetleg hátul van, összegyűrték a szőnyeget, hogy valahogy az ajtót azt nyissák ki, mert különben itt kifele menet balesetek lesznek. Szeretettel ajánljuk mindenkinek a figyelmébe a bibliaolvasó kalauzt, még van bele néhány példány. Ez a közös napi igeolvasás lehetőségét adja minden magyar református emberrel, és általában ezen alapulnak a vasárnapi igehirdetések és a bibliaórai tanítások is. A mai istentisztelet után szeretett vendégséget tartunk, így készüljünk arra, hogy maradjunk együtt, egy kicsit föl lehet melegedni a teába, és utána lehet hazaindulni. Ma kaptuk a hírt, úgyhogy elnézést, hogy hamarabb nem hirdettük, hogy ma este 6 órakor lesz Borsányi Márton testvérünknek az orgona és csembaló koncertje a Budahegyvidéki Evangélikus Templomba, Kégolya utca 17-be, műsoron Bach és Krébs művei lesznek. Aki beírja az interneten most, hogy Borsányi Márton és Krébs, akkor megtalálja majd a Google-ba. A múlt héten ugye monoton volt a munkatársi hétvége, szeretnénk megköszönni a támogatását a gyülekezetnek, és különösen azt, hogy a Csatai Vikit nagy szeretettel fogadták itt. Úgy látom, hogy nem bánták meg, hogy ővele voltak együtt, az ő igehirdetést hallgathatták a testvérek. Kavaloni Gyöngyének a kérése a hírlevélhez, hogy akik a munkatársi hétvégén voltak, azok is írjanak néhány sort az élményeikről, tapasztalataikról, de akik nem voltak, azok is írhatnak, hogy például az istentisztelettel kapcsolatos gondolataikról. A gazdasági bizottsági ülésről volt szó, másnap, tehát kedden a presbiteri gyűlésen tárgyaljuk a 2008-as zárszámadás és a 2009-es költségvetést, akit érdekel, az jöjjön el. Jelentjük azt is, hogy idén, ugye Calvin év van, ez még annyira nem jelent meg a sajtóban és a köztudatban, mint a Biblia éve, de azért kezdjünk el ebbe gondolkozni. Igen, mert Calvin születésének az 500. évfordulóját ünnepeljük. Ennek keretében szeretnénk egy mosolygó Calvin domborművet felavatni a templomunkba, hogy ebbe is tudatosodjunk, és Szabó László művész Pécsváradról elvállalt egy, ahogy ezt elkészíti, anyagárba ez körülbelül 250 ezer forint, tehát egyrészt felajánlásokat is lehet tenni a pénztárosi asztalnál, nem csak konkrét befizetéseket, hogy tudhassuk azt, körülbelül föl tudjuk mérni, hogy ennek van-e realitása, hogy itt a válság közepette ezt össze tudjuk hozni, de reméljük, hogy ahogy eddig is sikerült, jövőben is sikerül. Továbbra is várjuk a használaton kívüli ágyneműt, illetve a érvénytelen, vagy beváltható 1-2 forintosokat, ebből már sok minden jó született, reméljük ezután is fog. És akkor még egyszer kérném a testvéreket, hogy aki nem akar nagyon megfagyni, az ne menjen körbe, hanem egyből előről is bemehet a gyülekezeti terembe, aki azért szeretne a tiszteletes úrral kezet fogni, az meg menjen körbe. Jó, köszönöm szépen!
A 294. dicséretünket keressük ki, Jézus vigasságom, csak a domborműhöz azért hagyj fűzzek annyit hozzá, ugye, hogy vannak ebben is ilyen berögzültségek, hogy Calvin a morcos, meg hasonlók, hát nekünk lesz egy mosolygó Calvinunk itt az előtérben. Én nagyon szeretném, megmondom őszintén. Láttam a tervet, nagyon szép is. De be fogjuk mutatni. Az Úrban, ismét mondom, örüljetek, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.